Szeretettel köszöntöm a vonalban Fejérdi Gergelyt, a Habsburg Otto Alapítvány tudományos igazgató helyettesét, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy 110 éve született Habsburg Otto. Köszöntöm szeretettel. Már az is nagyon sokat elárul Habsburg Ottóról, hogy személyek köré egy alapítvány szerveződött. Tudná egy kicsit arról mesélni, hogy mivel is foglalkozik maga a Habsburg Otto Alapítvány?
Habsburg Otto Alapítvány ez 5 évvel ezelőtt jött létre, és igazából két fontos eleme van. Egyrészt azt kell róla tudni, hogy Budapesten van, és ez egy nagy dolog, hiszen Habsburgokból ma is még 800 él a világ különböző pontján. Mégis Budapest lett választódott ki végül is, ahol a Habsburg Ottónak a hagyatéka megőrzésre kerül, és ugye az első válaszom az is lenne, hogy a Habsburg Ottó hagyatékát, tehát elsősorban levéltári fotó előadásai cikkeinek a hagyatékát őrizzük. Sajnos nem a teljes hagyatékot még érkeznek be még hozzánk anyagok, hiszen egy népes családról van szó, így gyermeke is volt Ottónak, és ennek következtében különböző helyszínekről kapjuk meg ezeket az anyagokat. De így is egy hatalmas levelezést kezelünk az alapítványban. Ezt próbáljuk igazából rendbe tenni, hogy a kutató közönség számára nyilvánossá tenni, hogy elérhető legyen, el tudják olvasni ezeket a leveleket, akiket érdekel, illetve mindenféle cikkeket, előadásait, amit az Otto elmondott. És Ottónak az életműve egy 99 éven átszóló életmű, hiszen 2011-ben halt meg. És ennek az életműnek ugye nagyon sok szegmense van, ami egyfajta gondolkodást is jelent, és ennek a szellemi örökségnek a letéteményése is mi lennénk a Habsburg Otto Alapítvány keretein között, és ezért is szervezünk különböző olyan konferenciákat, amelyet ezt a szellemiséget próbálja továbbadni, éltetni, illetve aktualizálni az adott kérdéskörökben, amelyek szóba kerülnek, ilyen például Európa kérdésköre, a kereszténység, az Európa egyáltalán keresztény Európa kérdéskör például, de ilyenek egyéb más kérdések is, hiszen őt nagyon érdekelte a transatlanti kapcsolat, de érdekelte különböző gazdasági kérdések is, és így tovább. Tehát különböző témakörökben szoktunk konferenciákat szervezni, és azokat a kapcsolatokat felhasználni, amelyeket Habsburg Otto ápolt, rendkívül kiterjedt kapcsolatrendszere volt. Úgyhogy ezeknek a továbbadását próbáljuk itt előmozdítani az alapítvány keretei között.
110 évvel ezelőtt, 1912. november 20-án született Habsburg Otto. Ennek kapcsán most egy évet is hirdettek. Egyik eleme az, hogy egy szabadtéri kiállítás látható a Várkert bazárban december 1-ig. Mit lehet még tudni erről a Habsburg Otto évről?
Ezt a Habsburg Otto évet azért gondoltuk, hogy megszervezzük, hiszen rájöttünk arra, hogy Habsburg Ottóról sokan hallottak, de általában az ő életútjának a részleteit, fontosabb eseményeit nem mindenki ismeri, és azt gondoljuk, hogy az ő szellemi hagyatéka mindenképpen fontos az európai, illetve a magyar történelem jobb megértéséhez, és ezt próbáltuk fényképek alapján bemutatni. Nagy szerencsénk van, egy hatalmas félkép hagyaték is található az alapítványunkban, több mint 30 ezer fotó, aminek nagy része soha nem lett publikálva, és ezeket a fotókat felhasználva, általában Habsburg Ottóhoz köthető apró gondolatokat megjelenítve készítettük el ezt a kiállításunkat, amely ugye egyrészt a Várkert bazárban, ahogy ön is említette, látható, illetve megpróbáltuk a különböző országokban, ahol ő megfordult, és ahol bármilyen módon kapcsolódik, és nagyon sok országhoz kapcsolódik, ugye Habsburg Otto. Tehát nyilvánvalóan első körben a 20 évig volt európai parlamenti képviselő, így Brüsszelbe is elvittük ezt a kiállításunkat, amelyet ilyen roll-up formában is elkészítettünk, és ott az Európai Parlamentnek az ottani épületében állítottuk ki, de ugyanígy Németországban, Bécsben, Párizsban is kis kiállítást szerveztünk, illetve Magyarország különböző városaiban is kiállítjuk ezt a kis kiállítást a 110 év kapcsán, hiszen Magyarországon több mint 60 községnek volt ő díszpolgára, és hát ennek kapcsán is ez egy hatalmas dolog, hogy ő komolyan kapcsolódik, tehát Magyarországon belül is nagyon sok helyen ismerték őt, és talán jó ezt az emléket megtartani így a 110-es évforduló kapcsán.
Ön ismerte esetleg személyesen magát Habsburg Ottót? Ha jól tudom, akkor ön is diplomata. Volt esetleg szerencséje találkozni Habsburg Ottóval?
Igen, és nagyon szívesen elmondom, és azt gondolom, hogy a Mária Rádióban ez különösen is odaillő dolog az én nagyon-nagyon mélyen őrzött emlékem Habsburg Ottóval kapcsolatban. Én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen oktatok ma már, de korábban diákja voltam ennek az egyetemnek, és ennek kapcsán 1999-ben a diákszervezet vezetőjeként meghívtam Habsburg Ottót egy előadásra a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek, még a Pilis Csabai kampuszára, ahol több százan diákok vettünk részt az ő előadásán, és az előadás megelőzően föllépett a pódiumra, és akkor hosszan csöndben állt. És nagyon megijedtem, mint szervező, fiatal diákként, hogy húha, valami csak nem rosszul van, vagy valami, nincs valami probléma, és ott állt hosszú másodperceken keresztül, és aztán egyik pillanatra a másikra elkezdte magyarul, gyönyörű magyarsággal, kicsit racsolva, hogy tudjuk, elmondta a gyönyörű és nagyon érdekes beszédét, másfél órán keresztül zajlott magyarul. És hát utána volt alkalma megkérdezni tőle, hogy ugye elnök úrnak hívtuk, hogy a Pán-Európai Unió elnöke is volt. Ugye elnök úr nem volt rosszul, hogy nincs semmi probléma, és erre nagyon kedvesen azt válaszolta nekem, hát kedves fiatal úr, nem tudja, hogy én minden előadásom előtt hívom a Szent Lelket, és a családom összes szentjét, hogy járjon közben értem, különösen akkor, amikor fiatalok előtt beszélek, hogy ő azt mondjak, ami nekik most itt, ebben a pillanatban a legfontosabb. Nekem nagyon mély élmény volt, és nagyon meghatározó, nagyon szép tanúságtétel volt a részéről. Úgyhogy egy nagyon mély katolikus emberről is van szó, amikor Habsburg Ottóról beszélünk, és ez mindig áttetszik az ő munkáiban, az ő mindenféle cselekedetében is. Úgyhogy ezt is megpróbáljuk egyébként bizonyos fokig átadni, hogy ezt is éreztetni, hogy egy nagyon mély vallásosság is hozzátartozik Ottóhoz, aminek ez egy példája, amit itt most önökre elmeséltem.
Egy picit áttekintjük Habsburg Ottó életét. Hogyan alakult az ő gyerekkora, hiszen már viszonylag korán száműzetésbe került az egész család, és gondolom az se segítette az ő gyermekkorát, hogy édesapja, ugye IV. Károly fiatalon elhunyt, akkor Habsburg Ottó 9 éves volt. Mit tudunk esetleg erről?
Igen, hát a gyermekkora Ottónak egy érdekes dolog, hiszen valóban ő nagyon fiatal, ugye 1919-ben a családnak el kellett hagyni Ausztriát, illetve hát Magyarországot is, hiszen Ausztria-Magyarország 1918-ban az első világháborúval felbomlott, és innentől kezdve gyakorlatilag Habsburg Ottónak a fiatalkora az állandó hányattatás között telt el, hiszen emigrációba kényszerült. Ugye az édesapjával először is, az édesanyjával, Zita királynéval együtt, először Svájcba, aztán pedig a két Magyarországon ugye közismert módon IV. Károly király kétszer is próbálkozott visszatérni a trónra 1921-ben, tavaly ennek különösen is évfordulója lévén sok dolog meg is jelent ebben a témában, és ennek következtében ugye 1922-ben Madeira szigetére száműzték őt, amely ugye Portugáliához tartozik, az Atlanti-óceánban található sziget, és hát Habsburg Ottó számára ez a hányattatás egy bizonyos fokig érdekes módon egy pozitív időszak, hiszen gyerekként az édesapja annyira elfoglalt volt, hogy nagyon keveset tudott velük tölteni. Viszont az édesapját nagyon-nagyon-nagyon szerette Ottó, nagyon közel érezte magát az ő édesapjához, és csak ezek az utolsó idők, az utolsó hónapok, utolsó napok azok, amikor ő igazából együtt lehetett az ő édesapjával. Az édesapjának különösen is az utolsó 6 hete, még mielőtt megbetegedett volna, gyakorlatilag napi szinten nagyon nagy bölcsességet és tudást próbált átadni Ottónak, mindazt, amit ő fontosnak tartott, mindenek előtt két dolgot szokott aláhúzni, mindenek előtt a hitet adta át neki, a katolikus, a mély katolikus hitet adta át neki, másrészt pedig ugye átadta neki azt az optimizmust, amit mindig is Ottó megtartott magának, ezt szoktam mindig aláhúzni. Nagyon érdekes, hogy pont a 110 éves évforduló kapcsán emlegethetjük a 100 éves évfordulót is, ugye Boldog IV. Károly 1922. áprilisában hunyt el, és ennek következtében ez a 100 éves évforduló egybeesik bizonyos fokig, hiszen 9,5 éves volt valóban Ottó, mikor elhunyt az ő édesapja. De ezt követően ugye a magyar és az osztrák minta szerint tanult mindvégig, úgyhogy az Zita királyné nagyon fontosnak tartotta Ottónak az oktatását, Spanyolországban, aztán később Belgiumban, de mindvégig nagyon mély hatást gyakorolt rá az ő édesapjának a a tanúság tétele valójában, és a család szeretete.
A magyarság mennyire volt az ő identitásának része?
Vagy a magyarság az nagyon fontos volt számára, ez is egyébként az édesapjától örökölte. Mindig elmondta különböző interjúiban, hogy az édesapja számára a magyar irodalom, a magyar kultúra nagyon fontos elem volt, és önmagában a magyar koronázásnak a ténye, ez nagyon-nagyon fontos volt Károly számára. Egyfajta kötelezettség és kötelesség is, és ezt nagyon mélyen át tudta öltetni a fiába is. Mindig azt meséli az interjúiban Habsburg Ottó, hogy az édesapjával való sétái közben például az édesapja megtanította a Petőfi verseket neki, többek között az Akasszátok fel a királyokat című verset is, tehát a magyar irodalmat nagyon jól ismerte, nagyon szerette a magyar irodalmat, és Magyarországot mindig is nagyon fontosnak tartotta, hogy mennyire. Az azt is mutatja, hogy amikor 20 éven át, 1979 és 1999 között európai parlamenti képviselőként működött, egyébként német színekben, akkor a CSU-nak volt a parlamenti képviselője, a Keresztény Szociális Uniónak a színeiben, akkor gyakorlatilag minden évben tartott egy beszédet magyar nyelven az Európai Parlamentben. Ő volt az első, aki az Európai Parlament keretei között magyarul megszólalt. Annak érdekében, hogy Magyarország minél hamarabb felvételét segítse elő, nyilván ez akkor még irreálisnak tűnt, hiszen 89 előtt erre még lehetőség sem látszott. Ugyanakkor felhívva a figyelmet az európai parlamenti képviselők előtt, hogy azok a nemzetek, amelyek önhibájukon kívül a vasfüggön mögé szorultak, azok a nemzetek is ugyanolyan jogosultak ennek az európai közösségnek, ezt kifejező európai parlamentnek a tagjaiként megjelenni, úgyhogy emiatt ő ezt mindig megtette, és magyar nyelven szólalt fel egész Közép-Európa érdekében. Egyébként pedig ugye tudjuk jól, hogy a rendszerváltozás időszakában nagyon nagy jelentősége volt az ő működésének. Ő külön vezett egyébként a Magyarországgal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó különbizottságot az Európai Parlamentben, illetve hát 1989. januárjában mutatták be azt a filmet, az Isten akaratából című filmet, ami az ő első ilyen dokumentumfilme volt, ami őróla szólt, és ez akkor sláger számba ment, vezette az akkori mozikban a nézettségi listát, és ezt követően ugye ő föl is merült még a Kisgazdapárt részéről ebben az időszakban, hogy legyen ő akár köztársasági elnök is. Ugye ezt ő elutasította, hogy magyar köztársasági elnök legyen, van vala címszóval, hogy sokkal többet tud ő tenni európai parlamenti képviselőért a hazájáért, mint hogyha köztársasági elnök lenne. Ugyanakkor azonban ez is jól mutatja azt, hogy a magyarsághoz való szoros kapcsolódása az jelen van, és talán amit az előbb mondtam, az még bizonyítja ezt, hogy ez egy kölcsönös dolog, hogy több mint 60 község választotta díszpolgárává, ez is azt mutatja, hogy nagyon, nagyon szoros kapcsolat fűzte Magyarországhoz. Ugye ő először csak 1987-ben térhetett vissza Magyarországra, és utoljára 1918 őszén, októberében, október 31-én, pont azon napon, amikor az őszi rózsás forradalom kitörése után átveszi a hatalmat, az a forradalmi időszak indulja Magyarországon, akkor a Gödöllői kastélyból menekül el, és egész 1987-ig nem tehette Magyarországra a lábát, de mindvégig Magyarország nagyon fontos volt számára. Egyébként, ha még van egy kis időnk, akkor azt is elmondom, hogy 1956-ban nagyon fontos szerepe volt Habsburg Ottónak, nagyon komolyan figyelte a magyar eseményeket, és próbált, ahol tudott segíteni. Ennek az egyik eredménye volt az, hogy az ő közben a lépésére a spanyol, ugye nagyon jóban volt a spanyol kormányzattal ebben az időszakban, a spanyol kormánynak a segítségével került a magyar ügy az ENSZ közgyűlés elé. Ha Habsburg Ottó ezt nem szorgalmazza, akkor valószínűleg a spanyol kormány sem tette volna meg ezt a lépést, és ennek ugye nagy jelentősége lesz, hiszen a magyar ügy hosszú éveken át ott lesz az ENSZ közgyűlés előtt, és nem lehet lesöpörni egyszerűen ezt az eseményt az asztalról, hanem kénytelenek ugye erről komoly vitát is folytatni a legmagasabb szintű nemzetközi szervezetben is. Ezen kívül természetesen számos segély dolgot is szervezett Magyarország számára, és így tovább. Tehát Magyarország egyébként általában a emigrációba kényszerült magyarságon keresztül is állandóan kapcsolatban állt Ottóval, és vice versa, tehát Ottó nagyon is érdeklődött minden magyar esemény után, olyan szinten, hogy a legtöbbször mellette mindig működött egy titkár, aki magyarul tudott, és aki ugye olvasta a hozzájutó magyar sajtóanyagot, és abból készített Ottónak fiatal korától kezdve sajtó összefoglalókat. Tehát az is mutatja, hogy a magyar események, a magyarországi ügyek Magyarország mint önmagában is fontos volt Ottó számára mindvégig az életében.
Száztíz éve született Habsburg Ottó. Ennek kapcsán beszélgetést hallhatnak Fejérdi Gergellyel, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgató helyettesével. Nagyon sok mindent köszönhet Habsburg Ottónak Magyarország. Mondhatjuk úgy, hogy egy ilyen diplomáciai őrangyalként őrködött Magyarország felett. Milyen volt a közvélemény Habsburg Ottóról mondjuk a kommunizmus alatt? Volt esetleg hasonló propaganda, mint amit Mindszenty József szenvedett el? Milyen volt róla a közvéleménye?
Hát pontosan Mindszenty Józsefhez kapcsolódik az ő kérdésköre is, hiszen a Mindszenty per kapcsán ugye Habsburg Ottót is hírbe hozták idézőjelben a kommunista rezsim. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy Habsburg Ottó igazából minden totalitárius rendszerrel szemben nagyon komolyan fellépett, őt magát Hitler is megpróbálta megkönnyelkezni, de nagyon keményen ellenállt Habsburg Ottó, és azt mondta, hogy szó sincs arról, hogy bármilyen módon is együttműködjön a náci birodalom, és ugyanezt jellemezte természetszerűleg kommunizmussal szemben is, és ennek következtében részben ő számára teljesen ellenséges ideológia volt a kommunizmus, ami teljesen érthető, de a kommunisták is mint egyfajta ellenségként figyelték őt. Ugye ez mennyire így van, gyakorlatilag az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában található iratokból kiderül, hogy gyakorlatilag nincs olyan magyar emigráns személyiség, akivel kapcsolatban ne keresték volna például azt, hogy Habsburg Ottóval milyen viszonyt ápolt. Tehát nagyon látszik, hogy a magyar kommunista rezsim messze menően elítéli Habsburg Ottót természetszerűleg, és ő neki a kapcsolatrendszerét is próbálta figyelni, hogy esetlegesen nem készül-e valamilyen pucsra, vagy bármilyen dologra, ami a magyar kommunista rezsimet veszélyeztethetné. Ugye Magyarországon az ő neve mindenképpen ismert volt a két háború közti időszakból is nagyon komolyan, hiszen egy elég komoly támogatói köre volt, ugye a legitimista körök azok nagyon élő csoportok voltak a két háború közti időszakban, és ugye nyilván a kommunista időszakban ezeket az embereket, a legtöbbjüket ugye megkurcolták, és hát természetesen az egyházzal való kapcsolata is nagyon szoros volt. Ugye ott is tudjuk, hogy nagyon komoly megkurcoltatások történtek, és ennek következtében gyakorlatilag a közvéleményben egyre inkább elhomályosodott a Habsburg család és Habsburg Ottónak a képe, de ez nem jelentette azt, hogy bárki is teljesen elfeledkezett volna őróla, és talán ez volt a legnagyobb ajándék Habsburg Ottó számára az ő életében, hogy megélhette azt, hogy 1989-ben, amikor a berlini fal leomlott, akkor ő még azt mondhatom ereje terjében, bár idős emberként megélhette a közép-európai régiós, ezen belül Magyarországnak is a felszabadulását, és onnantól kezdve ismét egy ismert szereplővé vált, és ugye ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 1990. május 2-án, amikor megnyílik az első országgyűlés, akkor Habsburg Ottó dísz vendégként van jelen, és az első beszédet ugye Varga Béla atya mondja, az utolsó magyar szabadon választott parlamentnek az elnöke, aki még ekkor él, és akivel nagyon-nagyon szoros kapcsolatban volt Habsburg Ottó, tehát mindenféleképpen nagyon sok szálon kapcsolatban állt és maradt, és úgy gondolom, hogy a magyar közvéleményben is mindig azért megmaradt az ő neve, és hát nyilván a Mindszenty per kapcsán őneki a neve nagyon előtérbe került 1948-49-50-es évek legelején, és annak kapcsán is aztán később, hogy ő útlevélkérelmet is benyújtott a magyar állam felé, és ugye ez is felháborodást szült a kommunista körökben, nem is kapja meg majd csak a rendszerváltás után a magyar állampolgárságnak a kérdését is utána rendezik, de mindezek az állami hozzáállás mellett ugye a magyar közvélemény az minden bizonnyal egy pozitív szereplőként nagy tisztelettel kísérte az ő életútját, amikor tudta, mert nyilván nem mindig volt erre lehetősége a berlini fal, illetve a vasfüggöny mögött.
Mert többször említette Habsburg Ottó hitét, ugye az ő édesapját, IV. Károlyt az egyházunk boldoggá avatta, illetve a Habsburg dinasztia eleve egy katolikus dinasztiának számít. Neki hogyan alakult a hite? Tehát, hogy ez már eleve az ő identitásának a részét képezte?
Ezt úgy gondolom, hogy nehéz látnunk a belső mozgásait az ő hitének, de azt el tudom mondani, hogy kisgyermekként is már egy nagyon komoly vallásos életet élt. A család nagyon, nagyon komolyan vette a hitet. Ugye egy boldog IV. Károly családjában élni, az minden bizonnyal hatással van a gyermekére is. Ugye ők egy nagyon szép történet van ebben kapcsolatban, hogy Károly, amikor király volt, és amikor a legfontosabb dolgokat intézte, hogy az első világháború kellős közepén, a birodalomnak az uraként, akkor is minden este fölment a gyermekeihez, és hogy elbúcsúzzon tőlük, hogy jó éjszakát kívánjon, és hogy közösen imádkozzon velük. Tehát ez is azt mutatja, hogy ezek az élmények, a szüleinek a Isten kapcsolata, az minden bizonnyal nagyon mély hatást és nagyon komoly tanúságtételként számított Ottó számára, és azt gondolom, hogy ez mindvégig meghatározta az ő mély hitét, de ez a hit, ez felnőtt hit volt benne, tehát egy nagyon komoly végtelen bizalom, és azt gondolom, hogy ez gyermekkorában, különösen édesapja halálának a pillanatában ez különösen is megerősödött. Akkor, amikor haldoklik a király, az ő édesapja, akkor a mellette lévő Zsámboki pátert, ugye Zsámboki egy magyar atya, aki Károly király mellett az utolsó napokban ott volt, őt kéri meg, hogy adjon neki egy rózsafüzért, ő egész nap imádkozni fog az édesapjáért, külön önmegtartóztatásban külön kéri, hogy aznap bőjtölhessen, annak érdekében, hogy az édesapja egészsége javuljon, és ezt ő nagyon-nagyon komolyan vette Ottó, és később is látjuk, hogy nagyon-nagyon komoly volt számára az ő hite, és a hitéből fakadó erkölcsi felelőssége is, tehát mindvégig azt, amit hitt, azt megpróbálta a cselekedetek terén is megvalósítani, és nagy öröm volt számára 2004-ben, amikor az ő édesapját boldoggá avatta II. János Pál pápa, az a pápa, aki egyébként a nevét, Károly Wojtyla nevet, pontosan IV. Károlyról kapta, hiszen akkori Lengyelországban, amikor született, akkor ez még az osztrák-magyar monarchia részeként működő terület volt, és az ő édesapja, II. János pápa édesapja különösen is tisztelt a IV. Károlyt. Szerintem ez a vallásos hite, mély hite, ez mindvégig jelen van az ő életében, és ez csak elmélyül egyre inkább, hogy közeledik az ő életútjának a vége. Nagyon fontos volt számára Mária cél, nagyon Máriás lélek volt, ugye Mária rádió számára ez különösen is fontos lehet megemlítenünk. Nagyon, nagyon tisztelte a szűzanyát, Mária célbe járt rendszeresen zarándoklatra, és nagyon komolyan vette például az eukarisztikus kongresszusokon, többen is részt vett, többek között Barcelonában, Münchenben, sőt az egész családját kérte, hogy jöjjenek el, ez egy nagyon fontos eseménynek tartotta. Tehát nagyon érezhető nála ez a mély vallásosság, amit ugye sosem hangoztatott különlegesképpen, tehát ő minden esetben, amikor kérdezte valaki, akkor megvallotta az ő hitét természetszerűleg, de nem ez volt számára a legfontosabb, hogy ezt kitűzze a háztetőkre, hanem sokkal inkább az volt a fontos számára, hogy az ő cselekedetei azok egyfajta tanúsággal bírjanak. És azt gondolom, hogy ezt, ahogy egyre inkább feltérképezzük az ő életútját, egyre inkább nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy valóban cselekedetei. De ez a mély vallásos hite, a mély keresztény katolikus hite nagy mértékben befolyásolta.
Habsburg Ottó szellemi hagyatékát a Habsburg Ottó alapítvány mellett 7 gyermeke is tovább viszi. Mit lehet tudni? Leginkább Habsburg György az, aki a nyilvánosság számára ismert. Többi gyermekéről mit tudhatunk?
Hát ugye 7 gyermeke született Habsburg Ottónak, és csak 2 fia van, a többiek lányok. Mindenki különböző területen helyezkedett el. Valóban Habsburg György talán, aki legismertebb, hiszen ő él Magyarországon, illetve a jelen pillanatban Magyarország párizsi magyar nagykövete. Ugyanakkor a család fő, Károly főherceg, aki Ausztriában él, ugye a család nagy része egyébként Európa különböző pontjain él. Talán aki még nagyon ismert lánya volt, Warburga hercegnő, aki Svédországban él, és akinek nagy szerepe volt a soproni piknik kapcsán, ugye 1989-ben ez a Soproni piknik kapcsán, amikor ugye a vasfüggönynek a szétvágása is elindul, aki egyébként politikai pályára készült, aztán végül is sajnos egészségügyi állapota nem engedte meg azt, hogy ő ezt komolyan tudja vinni hosszú ideig, de Svédországban európai képviselőként is szolgált, illetőleg hát Károly főherceg is európai parlamenti képviselő is volt egy időben, és jelenleg is Ausztriában él, és hát a szellemi hagyatékban ők is minden gyermeke próbálja továbbadni azt az örökséget, amit az ő édesapjuktól örököltek, de hát persze nagyon nehéz egy ilyen kaliberű édesapa után gyermekként láthatóvá válni, hiszen Habsburg Ottónak a neve olyan szinten betakarja a Habsburg nevet, hogy sok esetben nem nagyon hallunk az ő gyermekeiről, de továbbra is mindegyik él még, egyre idősebbek már a lányai, viszont a két fia közül a legfiatalabb, ugye György valóban, akit leginkább ismerhetünk, hiszen ő a magyarországi, hát ha nem szabad így mondom, referens, és az, aki Magyarországon is él a családjával, és aki a legközelebb van Magyarországhoz.
Aki többet szeretne megtudni Habsburg Ottóról, neki tökéletesen kapóra jön ez a Habsburg Ottó év. Milyen programok lesznek még? Ha jól tudom, akkor lesz hát Párizsban egy konferencia, amire Magyarországról nem biztos, hogy sokan el tudnak menni, de itt hazánkban lesz-e továbbra is valamilyen program?
Magyarországon mindenképpen még egy-két programunk lesz, ami a nem közvetlenül 110 évhez kapcsolódik, de a 110 évhez mindenképpen kapcsolható valamilyen módon. November 28-án Gödöllői kastélyba szervezünk egy kiállítást, ahol mi negyedik Károlyról szól, de ott is mindenképpen Ottóról is beszélni fogunk. Ugye ezt összeegyeztetve a 110 év és a 100 évet, ugye a 100 éves évfordulóját az ő édesapja halálának, illetve az ő születésnapjának a 110 évét. Úgyhogy ezt tudom leginkább javasolni, ez lesz egy nagyobb rendezvényünk. További rendezvényeket már nem szervezzünk erre az évre, ami Magyarországon kerülne sor, mert még egy bécsi valóban és egy párizsi kiállítás nyílik meg. De a honlapunkon keresztül mindenféle információhoz hozzá lehet jutni, és később is lehet. Januártól tervezzük, hogy megnyitjuk a levéltári részlegünknek a már feldolgozott részét, és akkor azon keresztül már majd a honlapon keresztül be lehet jelentkezni, és esetleg ha valakinek van olyan információhoz akar hozzájutni, ami esetleg már el is élhető, akkor azon keresztül tud majd informálódni még Ottóval kapcsolatban, de a honlapunk elég részletes ahhoz, hogy nagyon sok információt el lehet érni az egykori trónörökösről.
Nagyon szépen köszönöm Fehérdi Gergelynek, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgató helyettesének, hogy beszélgethettünk magáról Habsburg Ottóról itt a 110 éves születése kapcsán, és sok sikert és sok áldást kívánunk magának a Habsburg Ottó Alapítványnak a tevékenységéhez.
Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és önöknek is sok sikert kívánunk és sok áldást a munkájukhoz.
Rádió.